Az Úr Jézus szent nevében jöttünk ma a királyi trónod elé, a szent oltárod elé. Áldozatként jöttünk, mennyei atyánk, mert feláldoztuk az életünket, érted. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy, ami megváltunk, szabadítunk és gyógyítunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy szólhatunk hozzád, és köszönhetünk a mai napon, és ünnepelhetünk, drága Úr Jézus. Köszönjük, mennyei atyám, az egységet, köszönjük a szeretetet, köszönjük az egész gyülekezetet neked a Jézus nevében. Megáldjuk az ő életüket, a családjukat, minden egyes szemét az életükben, aki a szívükön van a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy megszerezted nekünk ezt az igaz életet, a valóságos életet, amit járhatunk és gyakorolhatunk itt a földön a Jézus nevében. Köszönjük a drága szent fiadat, aki a keresztre ment értünk és helyettünk, és bevégezte a megváltási művet. Ezáltal köszönjük, hogy a drága Úr Jézus elhordozta a mi bűneinket és a betegségeinket, és köszönjük, hogy szegény élet értünk, hogy mi gazdagok lehessünk a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyánk, áldunk, magasztalunk, dicsérünk. Köszönjük a drága szent szellemedet, amely hatalmasan munkálkodik az életekben, és köszönjük a jelenlétedet, ami a mai napon is itt van, Jézus nevében. Köszönjük, hogy drága Úr Jézus, te állsz középen. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a drága Úr Jézus nevében hatalmat kaptunk, és ezzel a hatalommal mi uralkodunk az egy Jézus Krisztus által itt a földön, az ellenség minden ereje felett. Kígyókon és skorpiókon taposunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekünk. Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelv, amely ellenünk perveszál, kárhoztatik a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyánk! Köszönjük az életünket, köszönjük a szeretetedet, amely kitöltetett a szívünkben Szent Szellem által, és köszönjük, hogy ez a szeretet mindenkit átjár, mindenki bensőjét, és mind jobban kijön belőlük, és a drága elveszettek fele, és meglátják a drága dicsőségedet a szereteted által, mennyei atyánk. Köszönjük ezt a Jézus drága szent nevében. Megáldjuk a mai alkalmat, megáldjuk az itt levőket a Jézus nevében. és megáldjuk azokat, akik nincsenek itt köztünk. Köszönjük az ő életüket, és hiszük, hogy munkálkodik a drága Szent Szellem minden drága, szent és elveszett életében is. És köszönjük, hogy naponta szaporítja a gyülekezetet az Úr az üdvözülőkkel. Köszönjük, mennyatyán, és beszólítjuk őket a Jézus nevében. Kiküldjük a szent erőt, a szent kenetet, az angyalokat, hogy munkálkodjanak ebben. És köszönjük, mennyei atyánk, az életünket a Jézus drága szent nevében. Amen.
Amen.
A mai napon ünnepelni jöttünk. Ma jubileumot ünneplünk. A pásztorunk és a felesége Ágika 40 éves házassági évfordulóját. Legkegyelmesebb mennyei atyánk, hálaadásra gyűltünk ma össze. Köszönjük neked mindazt az előjogot, amit azáltal nyertünk, hogy Krisztus testéhez tartozunk. Összegyűltünk, hogy lássuk a te szereteted csodáját és a szellemed erejének működését e két ember életében. Hálát adunk, atyám, hogy mint a te gyülekezeti tested, szent tanúi lehetünk azoknak az áldásoknak és gyümölcsöknek, amit az Isten félő élet, a szeretetben és hűségben való kitartás termet az előttünk álló házaspár, a te drága gyermekeid életében. Dicsőítünk téged és magasztalunk a Szent Szellem erejéért az életünkben, hogy közösségbe hozott minket az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel és egymással. Köszönjük neked mindezt Jézus hatalmas nevében. Amen. Tudjuk, a házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, amely egy két emberi lény között fennállhat. A férj és a feleség úgy egyesültek, ahogy Jézus egyesült a gyülekezettel, mint az ő testével. Ez egy csodálatos természetfeletti szövetség. Isten egyesíti őket, és egyé válnak, egy testé lesznek az ő szemében, úgy a házasok, mint a hívek alkotta gyülekezeti test. Azt akarom, hogy megértsétek, hogy amennyiben megbecsülitek a Krisztus testét, akkor helyesen értékelitek azt a csodát is, ami a házasságban megtörténik. A szellemetek összekapcsolódott, és egyé váltatok. Nem csak a törvény szemében lettetek egyek. Ennél valami sokkal hatalmasabb történt. Isten teremtő ereje egyesített titeket. Ugyanaz az erő kapcsolt össze benneteket, mint ami Jézushoz kötött titeket, amikor uratokká tettétek őt. Az Úr előtt, 40 évvel ezelőtt megkötött házasságotok által, az életetek a Szent Szellem pecsétjével, az első pillanattól kezdve 10-szer erőteljesebb lett szellemi értelemben, mint valaha is volt. Ketten együtt, Jézus nevében továbbra is birtokoljátok az isteni hitet és erőt, amivel ezután is elháríthatjátok a betegséget, a gyengeséget, az élet viharait, és mindazt, amit a pokol tartogat egy házasság számára. Péter első levelében azt olvassuk, hogy a férj a feleségével együtt örökös társ az élet kegyelmében. Most megáldom a 133-as Zsoltárral a pásztorik házassági egységét. Ímé, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre. Továbbra is őrizzétek a szívetekben a szeretetnek a kezdeti lángját, ami 40 évvel ezelőtt a házasságkötésre indított titeket. Istentől kérhetitek, hogy a Szent Szellem még jobban összekössön benneteket. Köszönjük, Atyám, a dicsőségedet és a kegyelmedet, amit ma kiárasztottál ránk. Köszönjük, hogy minden házassági szövetséget megáldasz közöttünk, és hogy a veled való szövetségünket is megerősítetted a hálaadás áldozatában. Amen. És most úrvacsorát veszünk, de szép ünnepő közepette, és utána átadjuk az ajándékot, és a legvégén lesz a szeretett vendégség.
és a gratuláció.
Drága testvéreim, megkérlek benneteket, hogy álljatok fel. Itt az Úr szent színe előtt most úrvacsorát veszünk. Az 1 Korintus 11-es fejezetében levő ige versek igazsága szerint. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vett el kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Köszönöm, Úr Jézus!
Köszönöm, Úr Jézus!
A megtört testedet,
amelyben
van az én szent gyógyulásom, és én ezt magamhoz is veszem. Amen. Törjétek meg a kenyeret.
Amen.
Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljöven.
Amen.
Köszönöm, Úr Jézus!
Köszönöm, Úr Jézus!
A kiontott drága szent véredet, amely megmosott minden bűntől, és minden napon az életen felett lüktet. Köszönöm, Úr Jézus!
Köszönöm, Úr Jézus!
Amen!
Amen. Köszönöm, Úr Jézus, a vérben levő erőt. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen ezt a meglepetést.
Köszönjük szépen.
Nagyon jó.
Igen. Halleluja. Nagyon szépen köszönjük a kedves megemlékezést és a szíveteket, ami benne volt. Tanítással folytatjuk a mai alkalmat, mert kell a szellemi táplálék.
Igen.
Előjáróban szeretném elmondani a úrvacsora kapcsán a szent vérnek az egyik hatalmát. A mostani sorozatból még egy rész lesz, októberben pedig elkezdünk egy másik sorozatot a Szentvérnek az erejéről és a Szentvérnek a hatalmáról. Emlékeztek, hogy az Ószövetségben Isten azt parancsolta Izrael fiainak, hogy vágjanak le egy bárányt, és az ajtó félfát, meg a szemöldök fát kenjék be vérrel, és akkor a pusztítóra nem fog bemenni. Ott izsópot használtak, hát gyakorlatilag nevezhetjük ecsetnek. Ez egy olyan növény volt, mint gyerekkoromban a tűzgolyó, abból is söprűt készítettünk. Tehát ez az izsóp egy ecset. Ezzel fel kellett vinni az oltalmat jelentő vért a bejárati ajtóra. Ennek ma az új szövetségben mi a megfelelője? Mert azt is tudjuk, hogy az Úr Jézus drága vére sokkal jobb, mint az Ószövetségben a bakok vére. Tehát Ószövetségben megvolt egy cselekedet, fel kellett ecsetelni az ajtó félfára a bárány vérét, ez Jézus előképe. Tehát most az új szövetségben milyennek a megfelelője? Hát ugyanazt kell megtennünk, mint az Ószövetségben, csak itt szellemi értelemben. Ott fizikai értelemben történt, itt szellemi értelemben. Hát a szavaink megvallásával tudjuk a vért felkenni a mi életünk ajtajaira. És nem csak a miénkre, hanem a családtagjaink életének az ajtajaira. És a pusztító akkor nem fog oda bemenni. Elkerüli a szent vért. Tehát én azt tudom javasolni, hogy legalább naponta egyszer kend meg a saját életedet, vagy külön egy bizonyos dolgot, ami fontos az életedben. Hogy a gyermekeid, vagy az unokáidnak az életét jelentsd ki, hogy a szent vérrel meghintem azt a dolgot, azt a szemét, és ez a szent vér lüktet az illetőnek az élete felett. És ma a szent vért vettük magunkhoz a bor képében. Tehát ez a szent vér most bennünk lüktet, bennünk árad. És Jézus azt tanította, hogy igyátok az én véremet, egyétek az én testemet. Ez első pillanatra nem biztos, hogy könnyen érthető, sőt, hát lehet, hogy valaki felháborodik ezen, de ezt szellemileg jelképesen kell érteni. És minél többször veszünk úrvacsorát, minél többször vesszük magunkhoz a vért, például az Úr Jézus szent vérét, annál jobban árad bennünk, lüktet, és kisugároz, és ez a pusztítót, a tüneteket mind, mind távol tartja. Amen. Mégiscsak volt egy kis előétel. Folytatjuk a hegyeket mozgató erő sorozatunk 17. részével a mai alkalmunkat. A 17. rész címe Uralkodás imádság által. Az első pont az ima ideje. A Máté 21-ben a 21-es, 22-es verset olvassuk elsőként.
Jézus pedig felelvén mondanékik, bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, amilyen fügefán esett, hanem ha azt mondjátok-e hegynek, kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen. És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.
Amen. Amen. Ezek a versek egy kevésbé felismert dologra hívják fel a figyelmet az imádság művészetében. A hatásos imádságnak az uralkodás szellemét kell képviselnie. És ez az ima művészetének egy újabb titka. Hatalommal kell imádkozni, és nem csak elolvasni egy imádságot. Más szóval, a hangunkhoz, a hit mellé hatalmat is kell kapcsolni. Miután elmondtuk a hit imáját, második lépésként hitben parancsolhatunk. Korábban tanultuk, hogy az imafajtákat össze lehet kapcsolni, és együtt lehet használni. Az ima előkészít bennünket arra, hogy uralkodjunk a romboló természeti elemek felett, a gonosz munkák felett, a körülmények felett, és megkössük a gonosz erőknek a működését. 1 Mózes 1-ben a 26-os és a 28-as vers.
És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És megáldá Isten őket, és mondta nékik Isten, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Amen.
Amen.
Az itt olvasott igazság alapján az embert nem győzhetik le a körülmények, az elemek, mert neki kell ellenőriznie, neki kell uralkodnia, és neki kell győznie azok felett, Isten akarata szerint. És ezt a kezdetekben megmondta. Amikor imádkozunk, az uralom gyakorlása döntő szerepet játszik a hegyek elmozdításában. Jézus nem azt mondta, hogy kérjük Istent, hogy jöjjön és mozdítsa el a hegyeket, hanem így szólt a 21-es versben, hogy mondjátok a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe. Más szóval, szóljatok hatalommal a problémához. Prédikátor 3.1. Otthon tovább is olvashatjátok.
Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.
Amen.
Amen.
Tehát megvan az ima ideje, más néven a szólás ideje. De megvan a cselekvésnek az ideje is. Az akarat alatt azt kell érteni, hogy egy döntést hozunk, annak is megvan az ideje, hogy mikor cselekedjük meg. A második pont a cselekvés ideje. Amikor Mózes kihozta Isten választott népét az egyiptomi fogságból, elérkeztek a Vöröstengerhez. És ott megdöbbenve tapasztalta Mózes, hogy két oldalról óriási hegyek. Előttük a tenger, mögöttük pedig az egyiptomi hadsereg, amely üldözi őket. Isten ugyan megígérte, hogy harcolni fog értük, de a helyzet ebben az esetben mégis reménytelennek látszott. 2 Mózes 14-ben a 10-es verset olvassuk, az egyszerű fordításból.
Amikor az izraeliek meglátták a fáraó közeledő seregét, nagyon megrémültek, és segítségért kiáltottak az örökkévalóhoz.
Amen. Amen. Tehát azt olvassuk, hogy Izrael fiai kiáltottak Istenhez. Mózes is imádkozott, és kérte Istent, hogy siessen a segítségükre. De Isten válasza nagyon különös volt. Megdorgálta Mózest, amiért a cselekvés helyett imádkozott. 2 Mózes 14-ben a 15-ös és a 16-os vers az egyszerű fordításból.
Az örökkévaló így felelt Mózesnek. Eleget kiáltottál már hozzám segítségért. Parancsolj Izrael népének, hogy induljanak el. Te meg fogd a botodat, nyújtsd ki a tenger fölé, és választ ketté a vizet, hogy Izrael népe száraz lábbal kelhessen át a tenger közepén a túlsó partra.
Amen. Tehát megvan az ideje az imádkozásnak, de itt ebben az esetben nem az ima ideje volt, hanem a szólásnak és a cselekvésnek az ideje. Mert azt mondta Isten Mózesnek, hogy parancsolj, más néven szólj és cselekedj. Sok ima azért nem nyer választ, mert a hívők nem teszik meg teljes mértékben a részüket. Nem használják azt a hatalmat, amit Isten adott nekik. Mózes már imádkozott, de eljött a cselekvés ideje. És amikor felismerte a tévedését, akkor megtette a lépést, cselekedett, kigyújtotta a pálcáját a tenger fölé, és a víz ketté vált, és száraz lábbal át tudtak menni. Az üldöző egyiptomi sereg nem tudta őket elfogni. A harmadik pont, hit cselekedet. A Bibliában a legvilágosabban tanított téma a hitünk alapján való cselekvés, miután imádkoztunk. Isten embereinek a hite az írásokban mindenütt cselekedetekben nyilvánult meg az imád követően. Néhány példát röviden említek. Az Ószövetségben például Józsué szólt a naphoz és a holdhoz, és az égitestek megálltak. Illés szólt, és 3 évig nem volt eső. És a szárazság idejében megint szólt, és jött az eső. És amíg tartott a szárazság, Illés szólt az özvegyasszony érdekében, és az olaja meg a lisztje mindig bőven ott volt az asztalán. Tehát a szárazság idején, az éhínség idején nem nélkülözött. Az új szövetség tele van a cselekedetek példájával. Jézus kétségtelenül az imádság embere volt. De a víz akkor vált borrá, amikor szólt. A leprás akkor gyógyult meg, amikor szólt. A vihar akkor csendesedett el, amikor szólt. A démonokat azzal kényszerítette távozásra, hogy szólt. A vak és a süket akkor lett szabad, amikor szólt. A fügefa azáltal száradt ki, hogy szólt. Lázár akkor támadt fel, amikor szólt. A tanítványok figyelték Jézus szolgálatát, és ők is megtanulták a parancsolásnak a titkát. Ők is elkezdték azt a munkát, amit Jézus végzett. Jézus nekik adta a győztes nevét használatra. Nem arra, hogy a mellén zsebbe tegyék, vagy bekeretezzék és kitegyék a falra. Amikor a tanítványai használták Jézus nevét, csodák történtek. Háromat nézzük meg ebből most. Ismert előtetek mindegyik. Apostolok cselekedetei 3. fejezet, 6-tól a 8-asig.
Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincs nékem, hanem amim van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És őt jobb kezénél fogva felemeli, és azonnal megerősödnének az ő lábai és bokái. És felszökvén megálla és jár vala, és beméne velük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent.
Amen. Az ékes kapunál Péter mit tett? Szólt. Szólt a bénának. És a születésétől fogva nyomorék ember felugrott és járt. Következő igehely, Apostolok cselekedetei 13. fejezet, 9-től 11-ig.
De Saulus, kit Pálnak is neveztek, megtelvén Szent Szellemmel, szemeit reávetve, mondta: Ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnőlé meg az Úrnak igaz útját elfordítani. Most azért ímé, az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség száll a reá, és kerengve keres vala vezetőket.
Amen. Pál szólt a hamis prófétához, akit Bar Jézusnak neveztek. Ő ugyanis akadályozta az evangéliumnak a hirdetését, és egy ítélet szállt rá. Átmenetileg nem látott. Tehát megint csak ott van az, hogy szólt, és megtörtént egy csoda. Harmadik igénk Apostolok cselekedetei, 16. fejezetben, 16-os és 18-as vers.
Lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgáló leányka jöve előnkbe, akiben jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajtva jövendőmondásával. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kíméljene abban az órában.
Amen. Ez az ige is ismert előtetek. Pál apostol szólt a jósló szellemhez, aki benne volt ebben a kislányban. És ez a lány megszabadult. Szabaddá vált. Megint csak a szólás által. Tehát ezekben az esetekben, amit most felsoroltunk, láthatjuk a következőt, hogy a hatalom szavára csodák történtek. A névben levő hatalom használata csak akkor előnyös a számunkra, hogyha nem önző célokra használjuk azt, és engedjük, hogy a Szent Szellem vezessen bennünket. Tehát óvatosnak kell lennünk, hogy helyesen használjuk az Istentől származó erőt. Egy példát fogunk nézni erre. Mózes kétszer ütött rá a sziklára, hogy víz fakadjon, és a népnek legyen innivalója. Alapjában véve ez egy nemes cselekedet, de a probléma abban van, hogy ezt nem a Szent Szellem vezetése szerint tette. Olvassuk el a 4 Mózes 20-ban, 7-től a 11-esig.
És szól az Úr Mózesnek, mondván: Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok ki e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nékik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Vevé azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől, amit parancsolta néki. És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondanékik: Halljátok meg most ti, lázadók! Avagy e kősziklából fakasszunk-e néktek vizet? És felemelé Mózes az ő kezét, és megüté a kősziklát az ő veszélyével két ízben, és sok víz ömlek ki, és ivott a gyülekezet, és az ő barmai.
Amen. Van itt két probléma. Először is Mózes magára akarta venni a dicsőséget, mert azt mondta a népnek, hogy fakasszunk-e vizet. Nem azt mondta, hogy Isten fakasszon rajtunk keresztül, és egy csoda által, hanem ő akart ebben ugye megdicsülni. Mai időszakban ez ahhoz hasonlítható, hogy valaki azt mondja, hogy én gyógyítottam meg a kis Pista Jóskát, mert én imádkoztam érte. Jakab levelében világosan benne van, hogy az Úr felemeli. Mi imádkozunk, és az Úr felemeli a beteget. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy az Úr végzi a munkát rajtunk keresztül. Tehát a dicsőséget nem vehetjük el Istentől. Legalábbis nem tanácsos. Ez volt az egyik probléma. A másik pedig, ha jól figyeltetek, azt mondta Isten Mózesnek, hogy szólj a kősziklához. Nem azt mondta, hogy üssél rá, hanem szóljál. Tehát ebben van egy engedetlenség is, egy ellenszegülés. És Isten ezt nem nézi el. Mi történt? Olvassuk a 12-es verset.
És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivel, hogy nem hittetek nékem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be e községet a földre, amelyet én adtam nékik.
Amen. Mivel testi indulatból működött jelen esetben Mózes, egy ítélet szállt rá. És az ítélet pedig abból állt, hogy a 40 éve pusztába vándorló népet nem vihette be a Kánoán földjére. Amikor Mózes lehúnyta a szemét, és Józsué lépett a helyébe, ezt ő tette meg. Ő vitte be Kánoán földjére a választott népet. Tehát itt egy isteni erő nyilvánult meg, de nem jó hozzáállással tette Mózes. Tehát nekünk is vigyáznunk kell, hogy az isteni erőt Szent Szellem vezetése szerint működtetjük, vagy esetleg hústestből. Az egyszerű fordításból olvassuk a Máté 21-21-et.
Jézus így felelt: Igazán mondom néktek, ha hisztek és nem kételkedtek, ti is megtehetitek, amit én tettem ezzel a fával, sőt, még többet is, ha például azt mondjátok ennek a hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is megtörténik.
Amen. Jézus valójában azt mondta, hogy nekünk kell szólni a hegyhez, magyarul a problémákhoz, nem pedig Istenre várni, hogy tegyen valamit. Nekünk kell használnunk az Istentől kapott hatalmat. Ha mi szólunk, Isten is szólni fog a körülményekhez. Ha mi cselekszünk, Isten is fog cselekedni. Mert az Úr nekünk adta az ő nevét és a benne levő hatalmat. A mennyben nincs szüksége a hatalomra. Itt hagyta nekünk. Negyedik pont. Viharban. Ez jelentheti a természetes vihart, de jelentheti jelképesen a szellemi síkon működő viharokat is. Gordon Lindsay-t fiatal evangelistaként egy hegyi faluba hívták szolgálni Kaliforniába. Imádkozott, majd kitűzte az időpontot. Az indulás napján a völgyben zúgott az eső. Abban az időszakban a hegyekben ez viszont havazást jelentett. Figyelmeztették, hogy több napig is havazhat fent a hegyekben, ami elzárhatja a hegyi utakat. Ez az információ nyugtalanította, de ennek ellenére útnak indult, mert az adott szavát nem akarta megszegni. Óvatosságból azért beszerzett egy hóláncot. Elindult, és a hegyi út felénél már figyelmeztették a havazásra. Ahogy tovább ment, a hó egyre magasabb lett. Feltette a hóláncot, ez kezdetben jobb haladást biztosított, de a hó vastagsága egyre növekedett. Egyik faluban közölték vele, hogy a csúcson már 72 órája havazik, és a hó vastagsága elérte a 30 cm. Mivel nem volt jele az enyhülésnek, kevés esély látszott arra, hogy néhány napnál hamarabb át tud jutni. Ő mégis tovább ment. Mivel azt ígérte, hogy az alkalom a következő este kezdődik, úgy döntött, hogy addig megy, amíg csak tud. És az Úr emlékeztetett arra, hogy egyszer mi is elmentünk Tamásiba szolgálni egy havazásba, és tudjátok, azért ott Irek-Szemcse meg Tamási között eléggé nyílt a terep és hófúvásos szakasz van. Az Úr dicsőségére simán átjutottunk, meg vissza is, csak épp a helyi bárányok közül egy sem jött el. Mi 50 kilométert autóztunk, ott meg senki nem jött el. Következő alkalommal megkérdeztük, hogy hol voltatok? Jaj, hát azt hittük, hogy nem jöttök. Hirtelen elindultunk, átkeltünk a túlsó partra, és vissza is értünk szerencsésen. Visszatérve, Gordon Lindsay a hólánccal sem jutott messzire. Elakadt a nagy hóban. Csodára volt szüksége, hogy a hóvihar megszűnjön. A viharnak el kell állni, hogy reggel a hókotró utat tudjon törni. Alapjába véve nem volt elég hite ahhoz, hogy a hóvihar megszűnéséért imádkozzon. De fent a magas hegyekben, a világtól elzárva teljesen más volt a helyzet. Isten Szent Szelleme ott volt vele. És tudjátok, hogy mi vagyunk a Szent Szellem temploma, és bárhová is megyünk, visszünk magunkkal a Szent Szellemet. Betakarózott több pokrócba, és elkezdett imádkozni. Tudta, hogy Isten vele van a kocsiban. Azt mondta neki, ezt a szolgálati utat az ő dicsőségére teszi meg, és neki megbeszélt időpontja van másnapra, tehát neki mindenképpen át kell jutni. Habár már több órája esett, úgy tűnt, hogy továbbra is havazni fog. És a hitével meg kellett állítani ezt a vihart. Ahogy imádkozott, egy bátorság szállt rá. Hatalommal parancsolt a viharnak, hogy álljon el. Tehát itt van a kulcs, hogy szólt, hatalommal szólt. Nem tudja, hogy mennyi ideig imádkozott, de hirtelen tudta a szellemében, hogy a válasz megérkezett. Kinyitotta a szemét, és a sötét felhők helyett a csillagok ragyogtak rá. Békésen lefeküdt aludni a kocsiba, és reggel napsütésre ébredt. Napkelte után egy-két órán belül jött a hókotró, az utat megtisztította, és a tervezett időben elkezdhette a szolgálatát. Ez a történet bizonyítja, hogy hatalmat tudunk venni az időjárási körülmények felett is. Múlt héten imádkoztunk ugye az erős szélnek a lerontására, és ahogy néztem az időjárást, a piros kis zászlócskákból aztán sárga lett, és a hétfői erős szél az elcsendesedett. Főképpen idősektől hallom azt, hogy milyen jó, hogy nem tudunk beleszólni az időjárásba. De ez nem igaz. Ez egy vallásos hozzáállás csak, mert itt a példa, hogy ő is imádkozott, és mi is megtettük már egy párszor. Összefoglalva a mai tanítást. Az ember Isten képére teremtetett, és uralmat kapott a föld felett. Ádám ezt az uralmat átjátszotta a sátánnak, de Jézus helyreállította, nekünk adva a nevében rejlő erőt és hatalmat. Ahogy megvan az ideje az imának, ugyanúgy megvan az ideje a hatalom gyakorlásának, és megvan az ideje a cselekvésnek. Eljön az idő, amikor fel kell kelni az imából, és szólni kell a hegyhez. Jézus azt mondta, ha mi hitben szólunk, hatalommal szólunk, akkor a dolgok meg fognak történni. Halleluja. Ennyi volt a mai üzenet. A Jézus nevében kezünket tesszük a hozott kelmékre, szövetekre, ruhadarabokra, és kiárasztjuk Isten dicsőségét, kiárasztjuk az igát megtörő kenetet, áradj kenet Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te fogadtad a testedben a sebeket, és elhordoztad a tüneteket egytől egyig. Szabaddá tettél bennünket, és mi szabadok is maradunk. Hálákat adunk, hogy tudhatjuk az írásokból, hogy a kenet a szövetekben tárolódik, és amikor elviszik a betegekhez, és hittel ráteszik a testükre, akkor a kenet kiárad, megtöri, megsemmisíti, eltávolítja az igát a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét, és köszönjük a gyógyulásunkat, a szabadulásunkat, a Jézus nevében, és az örök életünket, a megváltásunkat, a Jézus nevében. Amen. Még egy pár szót szeretnék csak mondani, de időnkkel jó gazdálkodtunk, az Úr beosztotta. Először is tegnap, mint említettem, nagyon különleges jelenléte volt az Úrnak Budapesten. Ma is beszéltem egy-két szolgálótársammal, és ők is megerősítettek abban, hogy többet kaptunk, mint gondoljuk, mert szellemben több minden elvégződött. Ahogy elkezdődött a tanítás, nem csak nekem, hanem többeknek is a könnye elkezdett csorogni. Úgyhogy hiszük, hogy jövő augusztus végén egy hatalmas tűzzel fog szolgálni itt a szolgáló pár, a mester és a tanítványa, ha szabad így mondanom. A visszatartó erőkről szeretnék egy gondolatot mondani. Több esetben ti is megtapasztaltátok, hogy valami akadály, korlát jön, hogy ne gyere el a gyülekezetbe. Ugyanezt többen megtapasztaltuk tegnap, éjszaka vagy reggel, nem csak közülünk, hanem beszélgettem másokkal is, hogy bizony voltak ilyen akadályok, de annál inkább is tudjuk, hogy akkor el kell mennünk, mert valami áldásban lesz részünk. És én is ezt mondtam tegnap reggel, hogy valami nagy áldást készített az Úr a számunkra, ha még fizikálisan nem is látjuk, mert vissza akar tartani. Én tegnap hajnalban 4 óra 10-kor kaptam egy telefont. Először azt hittem, hogy az ébresztőt nem vettem észre, elaludtam, és valamelyiketek szól, hogy hát jó lenne fölkelni, pásztor. De egy másik gyülekezetből egy bárány hívott fel, hogy rossz álma volt. Úgyhogy ezt már tegnap leállítottam szellemben, megkötöttem, nem kellnek ilyen hívogatások. Ez a másik dolog. Megreggeliztem, és később vettem észre, hogy az egyik fogamnak a fele letörött. Úgyhogy, de mondom, akkor itt nagy áldások lesznek ma. Igen. Egyetlen egy bizonyságot mondanék el, hogy az Úr vezetése és oltalma miben nyilvánul meg nálunk. Egy pár hete, főképpen este, annyira elkezdett vibrálni a villany, hogy már a mikró is megállt. Aztán utána visszajött. És mindig elmentem, körülnéztem a dobozokat, a automata környékén, a óra környékén. Sehol nem hallottam sercegést, nem éreztem szagot. És múlt hétfőn megint ilyen helyzet volt. Na, eldöntöttem, hogy kedden ennek most utána nézek. Kértem az Urat, mutassa meg, hogy hol keressem a hibát. Előtte már egyszer fölhívtam az áramszolgáltatót, De azt mondták, hogy ha nálunk van a hiba, akkor ki kell fizetni a kiszállási díjat. Na mondom, várjuk akkor egy kicsit vele. Fölöslegesen nem dobunk ki pénzt. Ahhoz az automatához mentem, ami szellemben megjelent, lebontottam, és az egyik vége szét volt égve. Már a drótok is szét voltak égve. De tűz nem lett. Mert a tűzoltó angyalokat ki szoktam mindig küldeni, hogy őrizzenek és védjenek bennünket. Hát volt otthon automata, kicseréltem, úgyhogy azóta tökéletes minden. A Krisztus szeretete egyháznak van egy hírlevele. Ki az, aki nem kap és szeretne kapni? E-mailesek fel tudnak iratkozni rá. ksl.org jobb oldalon ott van a hírlevélre feliratkozás. És akkor az általánosat kell bejelölni, és akkor ez két hetente jön e-mailben. Akinek nincs e-mailje, az pedig kérheti telefonon. Valószínű, hogy rövidebb, nem lesz olyan hosszú. Köszönjük az Úrnak a mai ünnepi jelenlétét. Köszönjük a ti megjelenéseteket és a ti drága szíveteket. Egy csoportképet készítünk, utána a szeretett vendégség következik.
Rendezzünk az Úrban!